Hát először is üdvözlök mindenkit, Szirti Gábor vagyok, és mint a címben is látszik, egy Európai Uniós fejlesztésről fog beszélni, ami az EMI projekt, és hát egy HPC-ről volt szó, és erőforrásokról, ezért fontos, hogy az erőforrások kihasználtságát valamilyen úton módon mérjük is valamilyen mérőszámmal, és ezeket a erőforrás kihasználtságot valamilyen úton módon pénzzé tudjuk tenni. Persze az üzleti világban, nem a kutatói világban, és ebből bevételeket tudjunk nyerni a HPC rendszer üzemeltetésére, teszem azt a villanyszámlára. Először is szeretnék beszélni arról, hogy mi is az EMI projekt. Ez egy Európai Uniós projekt, amely próbálja összefogni a négy nagy köztes réteg fejlesztő társaságot, hogy egy irányba haladjanak, és ne egymás mellett párhuzamos rendszereket fejlesztenek, mert hát minek finanszírozunk négy különböző dolgot, hogyha tudunk egy működőképes eszközt, ami átjárhatóságot biztosít minden köztes réteg számára. Ezen köztes rétegek ugye az ARC, a DCASH, G-Lite és a Unicore. Ez a projekt 2010 májusában indult, és napjainkban április végén fog befejeződni. Hát lassan beszélhetünk már egy múltról, és eredményekről tudunk beszámolni. Beszélnék arról, hogy mi is ez a accounting. Hát ugye említettem, hogy van az első fázis, az erőforrás használat. Ezt valamilyen úton módon szeretnénk logok formájában, vagy a mérőszámokban megmutatni, hogy végül is az adott erőforrást mennyire használtuk, mit használtunk belőle. És van a második része, hogy ezeket a számokat materiális pénzeszközre szeretnénk váltani, és ez ugye számlázás formájában fog megjelenni az ügyfél számára. Én inkább az első részről beszélnék, mert ez inkább technikai rész, a második rész az inkább üzleti rész, abban nem vagyok benne. Mint mondtam, minden eszköz, vagy minden köztes réteg fejleszti a saját eszközét, amivel tudja ezeket a logokat gyűjteni. ARC esetében egy SGS rendszerről beszélünk, amely az OGF által elfogadott usage rekordokat képes fogadni. Ez egy XML alapú log, ezeket tárolja, a sima HTTP gettel föl lehet küldeni a szervernek, és ezt átveszi, és mindenki boldog. Van a G-Lite, mivel egy nagyobb rendszer, ezért egy kicsit robusztusabb accounting rendszert fejlesztett ki, ezt a DGEST. Hát ez számomra inkább egy kicsit fekete ló, de G-Lite számára ez nagyon használható. A DGEST és a Unicore, ők már kicsit konszenzusra jutottak, ők nem fejlesztenek saját eszközt, ők az EGI-ban is használt Apple accounting rendszert használják, véletlenül a nagyobb számú userek miatt is, de itt van egy kis probléma, ugyanis itt a kliens az viszonylag butácska, mert a sima MySQL inzert utasításokkal küldi be az adatbázisba a logokat. Ez ugye biztonsági kockázat is jelenthet, illetve hát nem megfelelő a modern kor elvárásainak. És akkor szeretnék beszélni erről a lassan már elmúlt három év fejlesztéséről viszonylag dióhéjban. Ugye 2010 májusában elindultunk. Nevezném azt, hogy ott vagyunk az északi sarkon, befagyva, mindenki a saját kódját védi, nem akar újat kifejleszteni. Lehet, hogy valaki egy irányba halad, valaki más irányba. Azért választottam a tengeralattjárókat, mert ugye itt nem csak horizontális irány, hanem mélység irányba is el lehet egymás mellett mozogni, és ezt elég erőszeretettel szeretik a különböző fejlesztők meglépni. De mi is volt ennek a kezdeti célja, ennek az EMI 0 kiadásnak? Az, hogy rögzítsük azt, hogy most mink van, legyen egy központi repo, ahonnan mindenki le tudja ezeket a csomagokat tölteni. Még nem számít semmi konszolidáció, az, hogy mindenki egy irányba haladjon, ugyanazt a rendszert használja, csak az, hogy legyen bent mindenki, és innen egy közös rendszerből le tudjuk tölteni a csomagokat, telepíteni tudjuk a gépekre, és használni tudjuk. Hát úgy, itt volt egy megkötés, hogy nagyon sok szuperszámítógép még Scientific Linux operációs rendet használ, főleg a G-Lite, és azért egy SL5 SL6-os repozitorról csak lefordítva minden csomag. Tervek között volt, hogy majd esetleg lesz Debian repozitori. Pontosabban itt még cél volt, hogy legyen egy ilyen repozitori. Eltelt egy év, kicsit délebbre jöttek a kedélyek, az északi Svédországban megmásztuk a Kebnekaise csúcsot, jött az első következő repozitori, egy release kiadás, és hát itt már volt konszenzus, az első év alatt véletlenül nagyszámú felhasználóknak köszönhetően az Apple rendszerét tűzték ki célul, hogy mindenki ebben a rendszerbe küldje be az accounting logjait. És hát ez nem volt egyszerű kihívás, ugyanis, mint mondtam, egy elég régi klienssel dolgozott, és ez a kliens, ez eléggé nagy fejlesztésekre szorult. Erre az Apple kitalálta, hogy ők most egy modern messaging technológiára épülő klienst fognak használni, ez volt az SSM, ez STOM technológiát használ, itt föl lehet iratkozni egy tetszőleges queue-ra, és a logjainkat erre a queue-ba be lehet küldeni, és akkor a szerver majd ebből a queue-ból fogja kiszedni. Természetesen egy szerveren több queue is lehet, ezt a protokoll lekezeli, de hát ugye még az első évnél járunk, ez még nagyon kezdetleges 0.1-es verziót tartalmaz, és hát az általuk kitalált kulcsértékpárú logokat tudták feldolgozni. Tehát volt egy header rész, utána volt a kulcsértékpár, mondjuk azt, hogy CPU-ra 3. Kezdődött a job ekkor, befejeződött ekkor, ennyi memóriát használt. Majd a különböző logokat ilyen dupla százalékjel között tudták elválasztani egymástól, és ezeket a ini formátumokat tudták ők elküldeni a szervernek. Ez nem volt jó, mert ugye, mint említettem, az ARC is, meg a G-Lite is egy Usage Record XML formátumot használt, ami egy elfogadott rendszer, az OGF által teljesen elfogadott. Persze mindenkinek megvan a saját kiegészítése, és erre a ini formátumra elég nehéz volt átalakítani, ezért szükség volt egy egységes accounting leírásra, egy rekord leírásra, ami mindenki számára elfogadható volt. Mindenki a saját kiterjesztését beletehette, amit ő hozzátett, és ebből alakult ki a kár és a sztár. A kár az CPU-ra számok leírására szolgál, mint mondtam, OGF Usage Record alapján lett megalkotva, XML alapú, és ez már tartalmazza az összes kiegészítést, amit a különböző middleverek eszközöltek. A star az persze a storage részt tartalmazza, itt is ugyanaz a lehetőség, hogy mindenkinek a megfelelő információját, akár VO leírást, akár tetszőleges, standard, egységes, egységesítette azt is, hogy ugyanolyan formátumban legyen minden érték, mert eddig különböző metrikákat használtak, különböző időleírásokat, és ezekben a rendszerekben már egységesítve lett. Ez még mindig 1.0-es verzió, de már használható. Itt egy példa, csak a rend kedvéért tettem föl. Van egy usage record, jön egy leírás, hogy milyen elemeket lehet, az lemerült, hogy milyen elemeket lehet belerakni, és ha szeretnénk egy XML-ben több ilyen rekordot beletenni, akkor annyi, hogy a root elemet nem usage recordnak, hanem usage recordsnak kell írni, és ezeket a usage recordokat kell egymás után beletenni. Természetesen ez csak egy minimális rekord, ezek a minimum használható elemek, ezek a kötelező elemek, ezen kívül tetszőleges sok elem van még, ami a leírásra szolgálhat. És hát eljött a második év, még délebbre jöttünk, most már Svájc magasságába járunk, egy magasabb csúcsot kellett megmászni, és most már ezek az érdekek még közelebb kerültek egymáshoz, még szorosabbra fűzték a kapcsolatot, mondhatni melegebb lett az együttműködés, és ez az SSM kliens is elég nagy fejlődésnek elég nagy fejlődésen ment át. Itt már támogatta a Kár és a Sztár leírásokat. Volt már benne titkosítás, tehát a üzenetet, amit elküldünk, ugye egy fontos üzenetről van szó, használatról, nem akarjuk, hogy senki se a kommunikáció során módosítja, ezt már titkosította, és biztosította azt, hogy az üzenet továbbítás az valóban célba érjen, és választ is kapunk a szervertől, hogy egy visszaigazolást, hogy igen, ez az üzenet átjött. Ha nem jött át, akkor próbálkozik később. Viszont a szerver oldalon volt egy kis probléma, hogy ez a szerver oldalon még nem volt képes ezt a K-rekordot tetszőlegesen az adatbázisban lementeni. Átvette, de nem volt még képes ezt feldolgozni és megfelelő formában eltárolni, hogy azt a második lépésben használni tudják. Hát, eljutunk 2012. októberre környékén, egy újabb fejlődési cikluson keresztül ez a kliens. Itt már több kényelmi funkciót beleépítettek, mint például brokering funkciót, tehát nem volt már szükség arra, hogy tudjam, hogy hol van a szerver, milyen queue-kat használ, hanem csak egy LDAP URL-t kellett megadjak, és ön az LDAP-ból letöltötte az összes lehetséges szervert, azoknak a queue-k neveit, és ő abból választott, és valamelyik beküldte. És ebben az egypontértés változatban már a szerver oldal is képes volt támogatni a kárt és a sztárt, tehát úgymond megoldódott a probléma, most már mindenki tud rendesen dolgozni tovább. De akkor felmerült az IMI technikai vezetősége részénél egy olyan probléma, hogy azért ezt a kommunikációt át kéne gondolni, és nem biztos, hogy csak ez az egy darab üzenettitkosítás megoldja a problémát, biztonságos lesz. Úgyhogy ezt az üzenet továbbítást és kommunikációt ezt át kéne gondolni. Hát ezt rövid úton átgondoltuk, és ebből alakult ki az EMPA protokoll, ami leírja azt, hogy hogyan lehet megfelelő módon aláírni az üzeneteket, és ha szeretnénk, akkor titkosítani is tudjuk. Ez a titkosítás, kezdem az első, az aláírás a kliens oldalon lévő certifikéttel történik, ezt a certifikétet a szerver oldalra el kell juttatni, kulcsrészét, hogy az aláírást ki lehessen bontani, és a titkosítás pedig a szerver oldal kulcsával történik. Ezzel egy időben a kárt is frissítették, 1.2-es verzióra. Itt nem történt nagy változás, csak ilyen elírásokat, melyik elem kötelező, melyik elem más típusú, más leírás. Tehát ilyen apró változások voltak, ezeket eszközölték ki. És az 1.2-es verzió már megérett arra, hogy beterjesszék az OGF felé elfogadásra, és egy újabb standard legyen belőle. És lejutottunk 2013. márciusába, a következő legutolsó release-re, ez a Monte Bianco, ez már nagyon délen van Olaszországban, itt már közel vannak az érdekek, itt már mindenki elégedett, kijött a 2.0-as verzió, amely tartalmazza ezt az előbb említett protokollt, illetve kommunikációs formát, itt már mind ilyen platformot támogat, SL5, SL6-ot. A Debian támogatás azért nem valósult meg, mert volt egy Dirku nevű csomag, egy Python library, amely Debianra nem lett portolva, de a fejlesztők mondták, hogy hát tetszőlegesen lehet fordítani, és lehet használni, és onnantól kezdve fel lehet tenni a csomagot, és használni ott is a Debianon is. Csak ők ezt nem hajlandók támogatni, nem képesek csomagot, nem hajlandóak csomagot csinálni rá. Hát ez a felhasználókra van bízva. Ha szeretnék használni, akkor fordítsák le. És hát itt vagyunk most a Network Shop-on. Van valahol egy Apple szerverem, van egy adatbázisom. Az előbb említett SSM2 viszont már bekerült az IMI3-as repozitóriumra, mert eddig nem volt benne. Tehát van egy Apple szerverem, összefoglalásként. Van egy Apple publisherem, ez a régi verzió. Ez egy MySQL insert utasításokkal közvetlenül az adatbázisba juttatja a logokat. Kialakítottunk egy SSM csomagot, amely ugye ezt a Storm protokollt használja, viszont ehhez kellett egy plugin írni a szerver elé, hogy ezt a Storm protokollt tudja használni, illetve a későbbiekben EMPA protokollra változott, amely az adatbázissal fog kommunikálni, viszont mi nem közvetlen az adatbázissal, hanem ezzel a pluginnal kommunikálunk, és egy car vagy star recordokat juttatunk el neki. Ez már egy nagy fejlődés az előző SQL közvetlen adatbázis hozzáféréshez képest. És ami ugye a nagy konszolidáció, hogy a Deke és G-Lite Unicor, ők már közvetlenül ezt a SSM klienst használják. Az R kliens is ezt az SSM klienst használja, egy picit módosította pusztán a meghívását, de lényegi változás nem történt. Tehát elmondhatjuk, hogy a konszolidáció, ami a projektindításánál célkitűzés volt, megvalósult, mindenki egy közös cél érdekében ugyanazt az accounting szervert használja, ugyanazt a protokollt használja, és nem kell különböző rendszereket fejleszteni. Tehát most így állunk, és most szeretném megmutatni még azt a részt, hogy az ARC hogy használja ezt az SSM-et. A saját kliensébe, a Jurába beleintegrálta, mondhatni, hogy része lett, és ő közvetlen natívan hívja ezt a Python scriptet, és úgy tudja bejutatni az Apple szerverbe, illetve ő megtartotta még a régi rendszert, amit az elején mutattam, ezt az SGS rendszert, és így párhuzamosan tud a kettő rendszerbe üzeneteket továbbítani. És ezáltal redundáns rendszert tud kialakítani, ha esetleg valahol valami probléma lenne. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdés van.